Digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A hulladék egyre nagyobb gondot jelent a Földnek, és sajnos egyre több lesz belőle. Ezen pedig a digitális eszközök sem segítenek, sőt, még rátesznek egy lapáttal. Egyrészt egyre több kütyű van, ami idővel több szemetet eredményez. Ezek arányát pedig szinte lehetetlen csökkenteni, hiszen egyrészt a gazdaság kell mozogjon, hogy az emberek életszínvonala jobb legyen. Egy monopól helyzetben levő digitális eszközöket gyártó vállalat feltehetőleg nem oldaná meg a problémát, és ha bekövetkezne a lehetetlen, mégpedig az, hogy holnaptól mindenki környezettudatosan kezd élni, akkor az életszínvonal és a gazdaság is nagyon megérezni. De akkor mégis mi a járható út? Témánk a technikai hulladék és a gazdaság. Meghívottunk Fábián István, a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatója, a Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Kar magyar tagozatának társult oktatója. Hölgyeim és uraim, 9 óráig várjuk az önök kérdéseit és a hozzászólásokat a Digitális Világ Facebook oldalán. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. Kezdődjön a digitális világ. Mai témánk tehát ismételten a technikai hulladék és a gazdaság. István, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat és eljöttél a digitális világba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szia Szilárd, én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm az újbóli meghívást.
István, elsősorban arra kérnélek, hogy elevenítsük fel, hogy miről is volt szó a múlt adásban.
Az elmúlt adásban arról beszélgettünk, hogy az elektromos autók azok valójában megoldanák-e a környezetszennyezésnek a problémáját, hogy a digitális hulladék az milyen hatással van a környezetünkre. Beszéltünk arról, hogy a környezetünk és a gazdaság az milyen kölcsönhatásban van egymással, és hát rájöttünk arra, hogy ez a téma igazából annyira komplex, hogy nagyon sokat lehetne beszélgetni róla.
Sokan panaszkodnak arra, hogy semmi nem olyan minőségű, mint régebben. Helyzete válogatja ennek a mondatnak az igazság tartalmát. Azonban tagadhatatlan, hogy egyre nagyobb a verseny. Ha egy-egy területen, például az okostelefongyártás helyzetében, monopol helyzet lenne, az segíteni a hulladék csökkentését?
A kérdésednek az első felére szeretnék egy kicsit visszacsatolni, és azzal teljes mértékben egyet értek, hogy már semmi sem a régi. És tényleg ez egy valós jelenség, amint már az elmúlt műsorban is beszéltünk erről, hogy egyszerűen az elektronikai eszközöket, és nem csak az elektronikai eszközöket, nem úgy gyártják, hogy minél hosszabb ideig tartsanak, hanem igazából úgy gyártják le őket, hogy a garanciális periódus alatt, hogyha lehet, akkor ne hibásodjon meg, utána pedig már, hogyha nem is következik be egy olyan hiba, amely mechanikus, vagy egy olyan hiba, ami a fizikai összetevőknek a meghibásodását vonja maga után, akkor ezt megoldják szoftveresen, hogy egy bizonyos idő után, vagy egy bizonyos munka óra után az az adott eszköz meghibásodjon. A kérdés a második fele pedig arra irányul, hogy akkor egy vállalat, amely elektronikai eszközöket gyárt, monopól helyzetbe kerülne, és akkor, hogy ezt egy kicsit kibontjuk, ez azt jelenteni, hogy egyedüli gyártó, egyedüli termelő legyen a piacon, vagy abban az adott iparágban. Hogy ez megoldaná a környezetszennyezés vagy a digitális hulladéknak a problémáját, ez egy olyan kérdés, amivel kapcsolatosan csak spekuláció lehet, mert hogy egyértelmű válasz nincs. A monopól helyzetet valójában a diktatórikus rendszerrel tudnám egy kicsit összehasonlítani, hogy ha egyedül van egy adott vállalat abban az iparágban a piacon, akkor igazából ő diktálja nagyjából a piacot. És akkor az egyedüli dolog, ami visszahúzhatja ezt a vállalatot, hogy ne éppen olyan árat szabjon meg, amilyet ő szeretne, ne úgy viselkedjen teljes mértékben, ahogy ő szeretne, az a fogyasztóknak az elvárásai, a fogyasztónak az igénye, a fogyasztónak a fizetési hajlandósága, hajlandósága. Ezek lesznek azok a tényezők, amelyek egy kicsit kordában tudnak tartani egy monopol vállalatot, hogy ne az történjen a piacon, amit éppen csak az a vállalat akar, konkrétabban példázva, hogy ne az legyen, hogy akkor egy hatalmas nagy árat szab meg az az adott vállalat, és akkor te gyakorlatilag semmit nem kapsz cserébe. Tehát, hogy egy teljesen működésképtelen eszközt kapjál nagyon drágán. Mert hogy ezt tenni meg a vállalat, hogyha ő a profitját szeretné csak maximalizálni, akkor ő minél kevesebbet adna, és minél többet szeretne visszakapni attól a fogyasztótól. De a fogyasztó sem annyira manipulálható, hogy akkor rá legyen szorulva egy ilyen eszközre, például egy elektronikai eszközre, egy mobiltelefonra, egy laptopra nincs éppen olyan mértékben rászorulva a fogyasztó, bár ez most már az utóbbi időben eléggé megváltozott, mert hogy az elmúlt években, hogyha ezelőtt 5-10 évvel gondolkodunk, akkor egy laptop például az egy luxus cikknek számíthatott, mert hogy az asztali számítógép az ugye ugyanazt tudja, mint egy laptop, sőt legtöbb esetben még többet is, de a globalizáció során a mobilitás az egyre inkább megnőtt. Egyre többet utazunk, egyre inkább nálunk kell legyen az az eszköz, amin dolgozunk. Sokaknak már a laptopot is helyettesíti egy táblagép vagy egy telefon. Már ugye léteznek olyan technológiák, hogy különböző dokkoló állomásokat készítenek a telefonoknak, és már annyira megnövelték a teljesítményét ezeknek a készülékeknek, hogy sokszor vetekedik egy telefonnak a teljesítménye egy laptopéval, és akkor egy eszközről, a telefonodról te tudsz dolgozni, tudsz telefonálni, tudod használni ugye például médiafogyasztásra és különböző más tevékenységekre, tehát hogy már effektív mindent meg tudunk oldani, és hogyha egy dokkolóállomással egy nagyobb képernyőhöz, egy billentyűzethez és egy egérhez tudjuk csatlakoztatni a laptopunkat, akkor igazából arról a munkánkat is el tudjuk végezni. És ilyen szempontból ezt egy nagyon hatékony megoldásnak találom személy szerint, mert hogy le tudnánk csökkenteni az elektronikai eszközöknek a számát. Olyan szempontból, hogyha van egy dokkoló állomásunk, például a munkahelyünkön, amihez a telefonunkat hozzá tudjuk csatlakoztatni, és van egy az otthonunkban is, akkor bármire van szükségünk, ott van a telefonunk a zsebünkbe, azt ugye majdnem mindenhová magunkkal visszük, és ebben nagyon sok mindent bele lehet már képzelni, hogy tényleg mindenhová magunkkal visszük, és akkor az otthonunkban, hogyha dolgozni kell, akkor a dokkoló állomásba betettük a telefonunkat, a képernyő és a billentyűzet egér segítségével tudjuk végezni a dolgunkat, hogyha valami közben jön, be kell menni a munkahelyre, és most már ugye az otthoni munka vagy a home office az egyre inkább elterjedtebb, és nagyon fontos az, hogy ugyanolyan minőségben, ugyanolyan hatékonysággal tudjuk végezni a munkánkat otthonról is, mint például a munkahelyünkről, és hogyha be kell menni a munkahelyre, a telefonunkat kivettük a dokkolóállomásból, elvittük a munkahelyre, ott behelyeztük, és ugyanúgy arról a készülékről folytatjuk a munkánkat. Tehát, hogy már ilyen ökoszisztémákat tudnak előállítani, és léteznek a világban, az egy dolog, hogy itt nálunk Romániában még nem annyira elterjedt ez a jelenség, tehát hogy én nem láttam így a két szememmel ilyen megoldásokat, de az tény, hogy már létezik a dolgok internete, aminek az angol rövidítése az IoT, amikor minden egyes elektronikai eszközünk az kommunikál egymással, a kávéfőzőnk, a hűtőszekrényünk, az otthonunkban különböző berendezés, fűtés, hűtés, az autónk, telefonunk, tévénk, azok egymással tudnak már kommunikálni, és bárhonnan el tudjuk őket érni, és ilyen szempontból az egy nagyon hatékony megoldás, hogyha minden így egy ökoszisztémába van integrálva. Viszont attól még nagyon messze állunk, mert hogy nem onnan indultunk el, és ugye annál nehezebb, hogyha már nekünk van egy különböző márkájú tévénk, egy különböző márkájú telefonunk, egy másik márkájú laptopunk, és ezeket szinkronizálni már még csak azért is nehéz, mert hogy a gyártók nem szeretnék, hogy akkor a különböző márkák tudjanak kommunikálni. Az Apple az egyik ilyen példa, amelynek az egyik legzárkózottabb vagy legzártabb az ökoszisztémája, és nem hajlandóak kommunikálni más eszközökkel az Apple eszközök. Tehát, hogy most már egy kicsit megnyílt az Apple is ebbe az irányba, de régebb ez még szigorúbb volt. És akkor, hát hogyha egy ilyen ökoszisztémát szeretnénk kialakítani, akkor ahhoz a régi eszközeinktől meg kell szabadulni. És az megint természetesen digitális hulladék. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mi van, hogyha a vállalat monopól helyzetben van. Azt gondolom, hogy mindenképp, és ezt nem csak én gondolom így, hanem ezt már mikroökonomiából, makroökonomiából régebb is már bebizonyították, hogy az olyan piac, ahol versenyhelyzet van, az sokkal hatékonyabb. Tehát, hogy amikor több vállalat van a piacon, és a tökéletes versenyű piacon, amiről hát nem beszélhetünk, mert ez a valóságban nem valósul meg, hanem csak egy elméleti fogalom, és ehhez a tökéletes versenyű piachoz a tőzsde áll a legközelebb, de más piacokon a piaci hatalom az elméletileg ki kellene legyen zárva, tehát hogy nem szabad egyik vállalatnak sem legyen hatalma a piacon, és például befolyásolja az árat, vagy más vállalatoknak a teljesítményét, és természetesen még néhány kritérium, vagy néhány kikötés van ahhoz, hogy tökéletes versenyű piacról tudjunk beszélni, ilyen például a tökéletes információ eloszlás, ami ugyanúgy nem valósul meg a gyakorlatban, de hogyha monopól helyzetben lenne az a vállalat, akkor ahhoz arra lenne szükség, hogy az a vállalat az nagyon-nagyon jó szívű legyen, és nagyon kedves próbáljon lenni, és nagyon környezettudatos akarjon lenni. És visszatérve a diktatórikus rendszerre, tapasztalat azt mutatja, hogy még soha nem sült semmi jó ki abból, hogy diktatórikus rendszer volt. Tehát, hogy nagyon szép elméletek születtek, például a kommunizmusban is. Hát elméleti szempontból az nagyon szép volt, ugye, hogy mindenki egyenlő legyen, mindenkinek legyen egy bizonyos mértékű vagyona, senki se legyen gazdagabb, mint a másik, és egy embernek, vagy egy rendszernek a kezében legyen a hatalom. Na de akkor, amikor hatalomról beszélünk, akkor az megint egy olyan bizonyított jelenség, hogy a hatalom az az emberi racionalitást, az embernek a személyét, az embernek a tulajdonságait fölülírja, és ez a hatalom, ez eddig még soha nem volt jó hatással az embernek a viselkedésére, és általában elborult a diktatórikus vezetőnek az agya, és valamilyen extrém helyzetbe tolta el azt az egész víziót, amit ő képviselt, és akkor ugye legtöbb esetben fellázadtak ez a rendszer ellen, és ugyanígy lenne szerintem a digitális eszközök vagy elektronikai eszközök iparágában is, hogyha egy szereplő lenne a piacon, akkor az elsősorban nem sarkalná a fejlődést, mert jelenleg ugye a két legnagyobb márka a piacon, hogyha elektronikai eszközökről beszélünk, az az Apple és a Samsung. Na, ők egyfolytában versenyeznek, és mindig egyik a másikat szeretné elhagyni ebben a versenyben, szeretne egy jobb kamerát nyújtani, egy jobb képernyőt nyújtani, jobb teljesítményt nyújtani a pénzünkért, és akkor igazából ez arra sarkalja őket, hogy ténylegesen fejlesszenek, és innovatív megoldásokat hozzanak a pénzünkért. Nem annyira egyértelmű ez, és nem mindig valósul meg, mert ez a kérdéskör ennél sokkal komplexebb, hogy milyen stratégiák vannak az adott vállalatoknak a fejében, vagy az adott vállalat vezetőknek a fejében, de az mindenképp jó hatással van a gazdaságra, és önmagában a piacra, hogy több szereplő van, egymást kordában tudják tartani, egymást tudják arra sarkalni, hogy azért a pénzért, amit a fogyasztó fizet, több tartalmat, több értéket adjanak, mert hogyha nem, akkor a fogyasztó sem buta, mert hogy természetesen ahhoz a vállalathoz fog fordulni, ahol több értéket kap a pénzéért. És ilyen szempontból pedig az elmúlt műsorban is már említettem, hogy valószínűleg a fogyasztónak nem annyira kényelmes az, hogy most olyan gyakran elektronikai eszközt cseréljen, mint ahogy azt a vállalatok szeretnék. Tehát, hogy most már egy telefonnak az élettartama az lassan 2 év alá csökken. De ez igazából nem a fogyasztók részéről jön ez az igény. Nem a fogyasztó szeretne 2 évente új telefont, hanem ezt igazából a gyártó szeretné, hogy akkor minél több eszközt vásároljon ez a fogyasztó tőle, és minél gyakrabban kelljen azt a pénzösszeget kiadja a fogyasztó. Na de ilyen értelemben megint az, hogyha egy versenyben vannak a vállalatok egymással, akkor nem feltétlenül az lenne csak az irány, hogy minél hamarabb le kelljen cserélni azt az eszközt. Ahhoz az egész piac, az összes vállalat ezt kell, hogy akarja, vagy ebbe az irányba kell elmozduljon. És sajnos ebbe az irányba mozdulunk el, és ez történik, hogy minden egyes gyártó gyakorlatilag már ott tart, hogy olyan készülékeket készít, amely 1-2 évet tart, jó esetben 3-at, és utána akkor valami már történik, de hogyha egy monopól helyzetben lenne a vállalat, akkor sokkal inkább szabadabb lenne az a vállalat, hogy olyan dolgokat tegyen, amit ő szeretne, és itt már a vállalatvezetőnek a jó indulatán, a vállalatvezetőnek a tudatosságán múlna, hogyha egy olyan vállalatvezető lenne ennek a vállalatnak az élén, amely azt szeretné, hogy környezettudatosabbak legyünk, és ő azt fogja mondani, hogy na jó, meg lehet vásárolni ezt a telefont, és ez 5 évig jó lesz. 5 évig működni fog. Na akkor azt mondanám, hogy ez a monopól helyzetben lévő vállalat, akkor jó hatással van a környezetre. Gazdaságnak nem, de a környezetre jó hatással lenne, mert hogy akkor kevesebb hulladékot termelnénk. De hogyha az a monopól vállalat azt mondaná, hogy hát ő csak olyan készülékeket fog nagyon drágán gyártani, amely csak 1 évet tart, és nem lenne más alternatívánk, hogy más készüléket megvásároljunk, rá lennénk utalva arra, hogy úgy táncoljunk, ahogy ez a vállalat húzza, és akkor gyakorlatilag nekünk muszáj lenne évente lecserélni azt az elektronikai eszközt, ezzel rengeteg hulladékot gyártanánk. Tehát ez a kérdés is olyan, hogy egyetlen jó válasz van rá, amit a közgáz egyetemen megtanítanak, hogy attól függ. Mindig ez a helyes válasz, hogy attól függ. Hogyha a vállalatvezető olyan, hogy azt mondaná, hogy hát én még az ők unokáimnak is szeretném, hogy hátrahagyjak egy épkézláb bolygót, és ebben a mentalitásban szervezné meg a vállalatnak a tevékenységét, akkor talán igen jó lenne környezetvédelmi szempontból, hogy ez a vállalat legyen a piacon. Mert hogyha most egy olyan vállalat lenne a piacon, akkor ebben a versenyben, ami történik, lehet, hogy nem lenne annyira nyerő. És előbb-utóbb mindegyik vállalat rájön arra, hogy ez a mostani stratégia a legjövedelmezőbb a vállalatoknak, hogy több készüléket nyújtanak a fogyasztónak, egyre gyakrabban le kell cserélni, folyamatosan valamit rád akarnak tukmálni, rengeteg marketing eszközzel próbálnak elérni hozzánk, minél pontosabban szeretnének a megfelelő fogyasztóhoz elérni, és erre már rengeteg eszközük is megvan, és akkor például egy viszonylag új márka a piacon, hogyha mobiltelefonokról beszélünk, az a OnePlus. Na és ők nagyon olcsón, nagyon jó telefonokat kezdtek el gyártani eleinte, és mindig egyetlen egy modell volt belőle, az, ha tetszett, megvásároltad, hogyha nem, akkor nem. És az ilyen flagship killernek titulálták a OnePlus-t, hogy az Apple-nek és a Samsungnak a legjobb csúcs mobilját is túl tudta teljesíteni ez a OnePlus, és közben fele annyiba került. Na és akkor ezzel ő ügyesen betört a piacra, és utána átállt ugyanarra a stratégiára, amit a Samsung vagy az Apple folytat, vagy most a Xiaomi az, ami ugyanúgy viszonylag olcsón, egész jó készülékeket gyárt, és azzal betört a piacra, és az elmúlt fél évben, például most 2021-ben a Xiaomi-nak az eladásai meghaladták már a Samsung és az Apple-nek az eladásait, úgyhogy elég sikeres kezd lenni ez a vállalat, de ők például azzal a stratégiával törtek be a piacra, hogy ugyanúgy alacsony áron biztosítják ezeket a készülékeket, de rengeteg modell van, tehát hogy mindenki megtalálja a saját kategóriáját, hogyha szeretne valaki egy drága, ultra performáns telefont, megkaphatja náluk, hogyha valaki szeretne 500 leért egy okos telefont megvásárolni, nagy képernyővel, alapfunkciókkal, amelyek kellenek a mindennapokhoz, és egy jó nagy akkumulátorral, ami kibírja egy-két napot is akár, akkor azt is meg tudja találni náluk, és ezzel ők is betörtek a piacra. Úgyhogy nagyon érdekes, ahogy változnak ezek a piacok, és amilyen dinamikája van ennek a piacnak, viszont azt még nem látom, és sajnos nem látom, hogy abba az irányba mozdulnánk el, hogy ezek a vállalatok környezettudatosabbak legyenek.
És mi történne akkor, hogyha holnaptól az emberek, nyilván ide beletartoznak akkor a vállalatok is, mert kész kezet mos alapon őkkel következzenek, elkezdenének környezettudatosan élni?
Ez egy nagyon jó kérdés, és én is kíváncsi vagyok, hogy mi történne, de amiben biztos vagyok, az az, hogy teljes mértékben felborulna a piac. Tehát most az egész piac, bármilyen iparágról beszéljünk, inkább arra van kiélezve, hogy fogyasztói társadalom, amiről beszéltünk még a jó múltkorjában. És ez a fogyasztói társadalom, ez ugye arról szól, hogy akkor amit mi szeretnénk, fogyasztók, azt mi a piacon megkapjuk, és nem hogy csak megkapjuk, hanem azonnal megkapjuk, és lehetőleg olyan áron, amilyenen szeretnénk. És ez valójában, ha környezettudatosak szeretnénk lenni, akkor enyhén lehetetlen. Tehát, hogy nem lehetünk környezettudatosak is, és egyben olyan fogyasztók, akik bármit szeretnének, azt meg is kapják, méghozzá 66 féle választékban. Tehát akkor a fogyasztók is le kellene mondjanak bizonyos igényeikről. Áldozatot követelne szerintem a fogyasztók részéről az, hogy környezettudatosabbak legyünk. És ez a luxus, hogy ha bemegyünk egy bevásárló központba, a legegyszerűbb terméknél is, vegyük például a WC papírt, hát ott is annyi féle van, hogy egy egész sort ki tudnak tölteni a bevásárló központban csak WC-papírral, és hogy mindenki olyat találjon belőle, amilyet szeretne. 2 rétegű, 3 rétegű, 8-as csomagolás, 16-os csomagolás, tehát hogy ott is el lehet tölteni simán egy 10 percet, ameddig az ember végignézi, hogy milyen legyen, milyen illatosítású, milyen vastagságú, és már ott tartunk, hogy tényleg egy ilyen egyszerű háztartási cikknél is hatalmas nagy a választék. És ilyenkor természetesen kérdés az, hogy jó, de mi történik azzal, amit nem vásárolnak meg, mert valószínűleg a piacra olyan termékek is kikerülnek, amit nem vásárolnak meg. Hát akkor ezzel mi történik? Hát az valószínűleg hulladék lesz belőle, vagy rengeteg erőforrást igényel, hogy ekkora termékpalettát lehessen fenntartani. Jó, hogy gazdasági szempontból ez olyan értelemben jó, hogy többen be tudnak lépni erre a piacra. Tehát akkor, ha van egy új WC-papír márka, akkor ő is be tud lépni erre a piacra, és akkor ő is úgymond a gazdaságot előre tudja mozdítani. De környezetvédelmi szempontból az nem annyira előnyös, hogy akkora választék van, hogy ennyire széles az a kínálat, amivel mi találkozunk, mert hogy rengeteg erőforrást igényel az, hogy minden, tehát hogy az a sok termék a polcokra kerüljön. És úgy gondolom, hogy ha egy kicsit tudnánk szűkíteni azt a termékpalettát, akkor egy kicsit közelebb kerülnénk ahhoz, hogy környezettudatosabbak legyünk. És lehet, hogy én nem fogom megtalálni pont azt az elektronikai eszközt, amit én szeretnék, pont azzal a konfigurációval, de van helyette egy másik, és lehet, hogy egy kicsit a fogyasztónak is alkalmazkodnia kellene ehhez a helyzethez. Az, hogy ez megvalósítható-e, az egy más kérdés, hogy egyik napról a másikra átálljunk egy környezettudatos életmódra, az szinte lehetetlen. Tehát, hogy akkor ilyen környezettudatos életvitel alatt olyasmit értek, hogy akkor ne a Kínából érkező banánt vásároljuk meg télen, hanem akkor a helyi termelőtől a piacon vásároljuk meg olyan gyümölcsöt, ami van. Például, vagy a helyi hentesboltban vásároljunk, ne pedig olyan felvágottat, amit műanyag csomagolásban árulnak télen, nyáron, az évszaktól függetlenül, és elszállítva a világ másik feléről, hanem próbáljunk meg helyi termékekkel élni, és a helyi termelőket egy kicsit elősegíteni a munkájukban azáltal, hogy a pénzünket náluk költjük el, nem pedig egy külföldi vállalatnál. Úgyhogy ez mindenképpen a gazdaságot teljes mértékben a feje tetejére állítaná, és a multinacionális vállalatoknak biztosan ez egy nagy csapás lenne, mert hogy épp ez a jelenség, ez megint csak egy személyes vélemény, és talán egy kicsit túlságosan is nyers, és nem teljes mértékben így gondolom, de nagyon-nagyon-nagyon leegyszerűsítve ezt a kérdést, egy kicsit én a multinacionális vállalatoknak a számlájára írnám ezt a nagyfokú környezetszennyezést. Mert hogy igaz, hogy környezetszennyező az is, amikor az autónkat választjuk ahhoz, hogy bemenjünk a legközelebbi városba, ahelyett, hogy biciklivel menjünk. Jó, hogy ennek megint. Itt nálunk infrastrukturális kérdés az, hogy mennyire lehetséges biztonságban elbiciklizni a következő településig, mert hogy legtöbb esetben az tényleg egy öngyilkossági kísérlet, hogyha valaki biciklivel szeretne egy bizonyos távolságot megtenni itt a környékünkön, de nem ezek az autók termelik a legtöbb káros anyagot, hanem a nagy ipari vállalatok. És ezek az ipari vállalatok, ezek nagyon jól tudnak takarózni azzal, hogy hát jó, de mi olyan termékeket állítunk elő, amire neked szükséged van. Legtöbb esetben nincs szükségünk arra a termékre, elhitetik velünk, hogy szükségünk van rá. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a fogyasztónak a tudatossága is nagyon fontos, de a változást az elindulhat a fogyasztótól, de muszáj elérjen a termelőhöz, és a termelő is hajlandó legyen változtatni, mert fogyasztóként kevesek vagyunk, kicsik vagyunk ahhoz, hogy akkora impaktú változást tudjunk mi létrehozni azáltal, hogy környezettudatosabbak vagyunk, hogy az például megoldja a környezetszennyezésnek a kérdését. Úgyhogy abban a pillanatban, amikor a vállalatok ráébrednek erre, és nem tudom, hogy ha rá fognak ébredni, mert eléggé borús idők elé nézünk környezetvédelmi szempontból. Tehát, hogy a Földnek az átlag hőmérséklete az egyre inkább növekszik. Az üvegházhatás az egy valós probléma, amivel foglalkozni kellene aktívabban. A gleccserek olvadása, a tengerszintnek a megnövekedése, az például Hollandiára nézve egy nagyon komoly probléma. Hát Hollandiának egyes részei tengerszint alatt vannak. Van egy holland családi barátunk, aki azt mondta, hogy a Földet Isten teremtette, de Hollandiát azt ők teremtették, tehát hogy ők mesterségesen tudják még Hollandiát a tengerszint fölött tartani, úgymond, mert hogyha nem, akkor már elönteni a víz Hollandiát. És hát ezek az éghajlatváltozások is, amelyekkel jelenleg találkozunk. Tehát, hogy olyan időjárások vannak az elmúlt időszakban, amelyek nagyon furcsák. Még nekem is, aki nem mondhatom, hogy nagyon sok mindenre emlékszem gyerekkoromból, de tényleg gyerekkoromban még a mi környékünkön volt rendesen tél, és nevezhettük azt télnek. Volt hó. Most már örvendünk, hogyha van egy kis hó. Nyáron nagyon meleg van, de egyik héten nagy meleg van, következő héten pedig már hűvös van, és olyan viharok tombolnak, amelyekkel én nem találkoztam még, és ilyenkor úgy lehet nagyon szembesülni azzal, hogy tényleg ez a környezetszennyezés, ez egy hatalmas nagy probléma. És amiről még beszéltünk az elmúlt műsorban, hogy különböző elektronikai eszközöknek az akkumulátorához szükséges érc bányászata az nagyon-nagyon környezetszennyező, és jó esetben egy elektromos autónak is az akkumulátorának az élettartama 10 év. És azt mondjuk, hogy megoldjuk ezzel az elektromos autóval a környezetszennyezésnek a problémáját, de attól, hogy a károsanyag kibocsátás az nem annál a gépjárműnél történik, hanem annál a gyárnál, vagy annál az erőműnél, amely előállítja azt az elektromos energiát, amit felhasznál az az autó, attól még a kérdés nem oldódott meg. Plusz, hogy mi van akkor, amikor tönkrement az az akkumulátor. Akkor rengeteg hulladék keletkezik, és ez egy olyan probléma, amivel biztosan a mérnökök, akik ezeket az eszközöket előállítják, szembenéznek, és tudnak róla. De úgy gondolom, hogy nem feltétlenül szeretnék ezt tudomásul venni. Tehát, hogy inkább elnyomjuk a tudat alattiba, hogy oké, létezik, de most akkor mégis csináljuk így. Tehát, hogy még nem hiszem, hogy olyan megoldások elterjedtek a piacon, és azért mondom, hogy elterjedtek, és nem azt, hogy léteznek, mert biztos vagyok benne, hogy léteznek olyan megoldások, amelyek fenntarthatóbbak lennének, és a környezetre nézve barátságosabbak lennének, de nem annyira elterjedtek, mint más megoldások, amelyek nem feltétlenül környezetbarátak. Úgyhogy ha egyik napról a másikra megfordulna ez az egész, akkor az egy olyan sok lenne a gazdaságnak, amelyhez biztos idő fog kelleni, hogy adaptálódjon úgy a fogyasztó, mint a gazdaság. Úgyhogy nem egy csodára van szükség, nem arra van szükség, hogy na most egyet csettintünk, és akkor rögtön minden megváltozott, mint a mesékben, hanem ez egy folyamat kellene legyen. Ez egy olyan folyamat kellene legyen, ami elindul egészen az oktatásban. Hogy elindul az óvodában, ahol a kisgyerekeket már arra tanítják, és olyan tevékenységeket találnak ki, hogy egy kicsit környezettudatosságra nevelik már őket, és akkor olyan felnőttek lesznek, akik már erre odafigyelnek. Tehát, hogy ez az egész az életnek a teljes vertikumában kellene érvényesüljön, hogy nem csak felnőttként kellene a gondolkodásunk megváltozzon, hanem már a gyerekeket úgy kellene nevelni, és ezzel ellentétben a gyakorlatban inkább nagyon sok helyen az történik, hogy egyre inkább ugye olyan nevelési módok vannak a gyakorlatban, hogy hát a gyereknek ugye minél több mindent megadni, amivel azt próbálják nagyon sok szülő pótolni, hogy a munka mellett nincs idejük velük foglalkozni, és akkor itt van egy új telefon azért, mert, és ez nincs kimondva, de azért, mert nem volt időm veled foglalkozni, vagy veled időt tölteni, nem tudtunk elmenni egyet együtt ki a természetbe, vagy nem tudtunk egy kis időt tölteni úgy, hogy társas játékozunk, vagy egyszerűen csak beszélgettünk. Tessék, itt van egy új elektronikai eszköz, és a szeretetet, a figyelmet, az időt sok esetben ezekkel az elektronikai eszközökkel próbálják pótolni. Milyen felnőtté válik ez a gyerek? Olyan felnőtté, aki majd igényelni fogja azt, hogy akkor igen, ő minél hamarabb lecserélje az elektronikai eszközét. És akkor természetesen az az elektronikai eszköz az nem szívódik fel, nem tűnik el a föld felszíne alá, hanem abból hulladék lesz, amit nem tudnak újrahasznosítani legtöbb esetben, ha tudnák, sem teszik meg ezt az újrahasznosítást nagyon sok esetben. És volt egy nagyon jó példa, amit igazából így a gazdaságra is le lehet vetíteni, de valahogy valamiért ezt az ilyen párkapcsolatokra szokták mostanában hozni ezt a példát, hogy régebb, hogyha a házban kiégett egy égő, akkor kicserélték azt az égőt, és akkor éltek tovább abban a házban, most pedig, hogyha kiég egy égő, akkor egyszerűen kicserélik az egész házat. Jó, hogy ennek van egy párkapcsolat, vetülete is, és úgy is lehet értelmezni átvitt értelemben, de ez sajnos így történik az elektronikai eszközökkel, ha valami apróság meghibásodik, kicseréljük az egész eszközt, nem pedig megpróbáljuk megjavítani. Ez pedig a környezetnek a rovására megy sajnos.
És akkor hogyan lehet felhívni az emberek figyelmét arra, hogy óvják a környezetet?
Elsősorban felvilágosításra van szükség ebben a témában. És az olyan csatornák, az olyan médiumok, amelyek nagyon könnyen elérnek az emberekhez, és nagyon sok embert el tudnak érni, azok kell beszéljenek arról, hogy mennyire rossz a helyzet. Tehát, hogyha megnyitunk egy hírportált, nem rögtön az jön elénk, hogy akkor mennyire rossz a helyzet a környezettel, hanem hogy lett egy innovatív megoldás az elektromos autók terén, kijött egy új telefon a piacra, tehát, hogy a média is olyan eszközzé vált, ami a gazdaságot segíti előre. Na de beszéltünk már arról, hogy ez a gazdasági fejlődés, folyamatos fejlődés, ez a föld erőforrásait nagyon igénybe veszi. És van egy olyan társaság, amely kiszámolja azt, hogy a föld teljes populációjának mennyi erőforrásra lenne szüksége egy évre, hogy mindenki nagyon jól megéljen. És tényleg úgy, hogy ne szenvedjen hiányban. És ezt az erőforrás mennyiséget, amelyet egy évre ők kiszámolnak, ezt 2021-ben mi már a júliusi hónap végéig elfogyasztottuk. Tehát, hogy azt az erőforrás mennyiséget, amelyet kiszámoltak, hogy bőven elég lenne az emberiségnek ahhoz, hogy jól meg tudjon élni, és hogy ahhoz, hogy a föld is tudjon regenerálódni, és fenntartható legyen a földön való élet, azt az erőforrás mennyiséget mi már 7 hónap alatt elfogyasztottuk. És akkor mi van azzal a maradék 5 hónappal, ami van még az év végéig? Na azt mi már a következő évnek az erőforrásaiból vesszük, és ez az 5 hónap, ez már ebben az évben azt jelenti, hogy csökkenti a földnek az élettartamát. Tehát, hogy annyi erőforrást használunk el, hogy annyit nem tud visszatermelni a bolygó, annyi erőforrás nem tud regenerálódni, és ezzel mi mind csak a Földnek az élettartamát rövidítjük. És hogyha belegondolunk, hogy ebben az évben, 2021-ben 7 hónap alatt 12 hónapnyi erőforrást elhasználtunk, igazából akkor kétszer annyi erőforrást használtunk el, mint amennyit kellett volna ebben az évben, az azt jelenti, hogy akkor nagyon durván kerekítve a föld hátra levő élettartamát felére csökkentettük. És ez egy nagyon ijesztő adat, de nem ez van az összes címlapon, nem ebből van akkora média zaj keltve, mint például a koronavírus válságból. Tehát, hogy én, ha valamiért tudok haragudni a koronavírusra, az azért van, mert egyszerűen akkora visszhangot adtak neki, és akkora felhajtást keltett, hogy igazából ennél sokkal égetőbb, sokkal fontosabb problémák a háttérbe szorultak. És ez a környezetszennyezésnek a problémája, ez valójában egy olyan dolog, amivel többet kellene foglalkozzunk. Többet kellene olvassunk róla, többet kellene tudjunk róla. De milyen az emberi természetünk? Ha valamit nem szeretünk, ha valami nem tetszik, akkor azt a szőnyeg alá seperjük. Olyanok vagyunk, mint a struccok, hogy bedugjuk a fejünket a homokba, de az még attól, hogy mi nem látunk ki, az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk ott, és mások nem látnak. Tehát a probléma attól nem tűnik el, hogy mi nem nézünk vele szembe. És a környezetszennyezés az tipikusan egy olyan jelenség, amivel úgy gondolom, hogy az emberiség nem néz szembe kellőképpen, és sokkal komolyabban kellene vegyük ezt a problémát, mert hogy a jövőnkről van szó, és nem a mi jövőnkről, mert hogy ez nem az elkövetkezendő 20-30-40 évről szól csak. Jó, hogy arról is szól, mert hogy már azok az évek alatt, amióta te meg én életben vagyunk, és ezen a földön vagyunk, azóta láttunk már változásokat, és a csekély 20 évünk alatt láttunk, amiből emlékszünk durván 15 évre. És az a 15 év alatt is olyan drasztikus változásokat láttunk, amelyek ijesztőek, hogyha visszagondolunk. Hát akkor jogos elgondolkodni azon, hogy mi lesz ezután. Tehát, hogy ha 15 év alatt ennyi változás volt, és volt egy érdekes cikk az elmúlt napokban, amivel találkoztam, hogy a 2000-es években annyit olvadtak a jégtáblák, az Antarktiszon annyit olvadtak a gleccserek, csak a 2000-es években, tehát az elmúlt 21 évben, mint időszámításunktól egészen 1950-ig. Tehát, hogy az elmúlt 21 évben annyi olvadás volt, és annyit melegedett fel a bolygó, mint időszámításunktól 1950-ig, tehát, hogy 20-21 év alatt annyi kárt tettünk, mint az iparosodás előtti időszakban 1950 év alatt. Tehát érződik a különbség, amikor egymás mellé tesszük, hogy 1950 év és 21 év. És ugyan akkora impact, negatív impact a Földnek az ökoszisztémájára. És akkor ilyenkor gondolkodunk el, hogy tényleg nagy a probléma. Egyre gyorsabb ütemben haladunk. Ez olyan, mint amikor egy autóval egy falnak tartunk, és ahelyett, hogy lassítanánk, hogy későbbre érjünk oda, ahogy közeledünk a fal fele, még jobban gyorsítunk. Ez történik a környezetszennyezéssel, hogy egyre inkább nagyobb mértékű ez a környezetszennyezés. És hogy erre hogyan lehetne megoldást találni, mindenképp abban látom, hogy a nagyvállalatok kell, az ipari vállalatok kell ezen változtassanak, mert a fogyasztó alkalmazkodni tud. Tehát, hogy igazságtalan egy kicsit ez a termelői, vagy ez a vállalati szféra fogyasztó kapcsolat. Mert a gazdaság, a vállalatok tudnak hatni a fogyasztóra. És nagyon sok esetben, erre egy nagyon jó példa az, hogy Steve Jobs mit mondott, hogy a fogyasztó nem mindig tudja, hogy mit akar. De te a vállalat részéről meg tudod mondani neki, hogy mit akar. És ha azt mondod a fogyasztónak, hogy neked az érintőképernyős telefonra van szükséged, azt fogja megvásárolni. És a vállalat befolyásolja a fogyasztót. De a fogyasztó egyedül hiába lesz tudatosabb, mert visszafele nem annyira igaz ez a kapcsolat, hogy akkor a fogyasztó is, főleg, hogyha csak egy fogyasztóról van szó, hanem akkor egy egész fogyasztói bázis, vagy az összes fogyasztó kellene egyszerre egy hangon fellázadjon, hogy nem fogjuk két évente lecserélni a telefonunkat. Nem fogok én új laptopot vásárolni csak attól, hogy meghibásodott benne az akkumulátor, vagy valamilyen problémája lett, vagy éppen lelassul. Rá kellene kényszeríteni a vállalatot, hogyha csak a fogyasztók tudnak tudatosabbá válni, akkor az összes fogyasztó tudatosabb kellene legyen, és azt mondja a vállalatnak, hogy nem veszek egy új laptopot, javítsd meg a régit. De ameddig egy ilyen összefogás nem történik meg, és az összes fogyasztó tudatossá váljon, és azt mondja a vállalatnak, hogy eddig volt, és ne tovább ezzel a stratégiával, nekem a régi laptopom jó, javítsd meg, és próbáljuk meg megóvni a környezetet, addig sajnos inkább csak abban látom a megoldást, hogy a vállalatok oldaláról jöjjön egy változás, egy tudatosság, és a fogyasztót próbálja meg arra nevelni, és az oktatási rendszer is a következő nemzedéket arra nevelni, hogy környezettudatosabb legyen, mert kisebb valószínűségét látom annak, hogy az összes fogyasztó egyszerre egy hangon azt mondja, hogy ők ez az egész gazdasági rendszer ellen fellázadnak, és akkor megpróbálják megváltoztatni, hanem valahonnan onnan kellene elinduljon egy változás, és a fogyasztókat is ebbe az irányba elindítani, hogy tudatosabbak legyenek.
István, kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a ma este digitális világ vendége voltál.
Én is köszönöm az érdekes beszélgetést.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Fábián Istvánnak, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatójának, a Közgazdaság és Gazdálkodás Tudományi Kar magyar tagozatának társult oktatójának köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót az ismert frekvenciákon. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a nyári szabadságolások idejére a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Szeptembertől pedig újra várják vendégeiket a Tulipán utcai sütődéjükbe. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.